Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus Szamária egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, melyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt. Közben odaért egy szamáriai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte őt, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott. Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre tőlem, szamáriai asszonytól inni? A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt, ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked, adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked. Az asszony ezt felelte, Uram, hiszen vödröt sincs, a kút pedig mély, honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai? Jézus erre megjegyezte. Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, melyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Erre az asszony megkérte, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Látom, hogy próféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Erre Jézus ezt felelte. Hidd el nekem, asszony, eljön az óra, amikor az atyát nem itt és nem Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így szólt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent. Erre Jézus kijelentette. Én vagyok az, aki veled beszélek. Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne. Mikor kijöttek hozzá, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt 2 napig. Azután így szóltak az asszonyhoz. Most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ezek az evangélium igéi. Azt mondja Jézus ennek az asszonynak, adj innom, és közben rögvest megjelenik rengeteg szempont, megfontolás és gondolat, hogy hát hogy is adhatnék én inni asszony létemre, szamaritánus létemre. Aztán, ahogy megy tovább a történet, akkor egyszer csak megjelenik még néhány újabb szempont. Élő víz forrás, hát nincs is vödröd. Meg aztán a kút is nagyon mély. Aztán ezután megjelenik még egy újabb szempont. Hát csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta. Ez már most itt 5 megfontolás, hogy Miért nem történhet az meg, ami megtörténhet? És erre nagyon gyakran szoktuk azt mondani, ó, persze, az ember, meg a természetünk olyan, hogy előszeretettel keresünk kifogásokat. Hogy mindig van kifogás a zsebünkben, a táskánkban, hogy aztán ezeket elővegyük, és ezzel megindokoljuk, hogy valamit miért nem tudtunk megtenni, vagy miért nem lehetett megtenni, és a többi. Azt hiszem, azért ennél a helyzet mégiscsak egy picit árnyaltabb. Hát ennél rendesebbek vagyunk. Ennél sokkal több jó szándék van bennünk, hogy egyszerűen csak ezt a helyzetet, vagy ezt a témát el lehetne azzal intézni, hogy igen, mert kifogásokat keresünk. És akkor lehetne rázni az öklünket, mind a kettőt, mert úgy lehet, hogy hatásosabb, és azt mondja, hogy hagyjátok abba a kifogások keresését. Tehát nem hinném, hogy ez így járható lenne. Nem véletlen ugyanis, hogy megjelennek bennünk gondolatok, amelyekre aztán lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez valamiféle kifogás. Hogy nincs vödör, meg mély a kút, meg nem vagy-e több Jákob atyánknál, vagy több vagy, ezt nem tudjuk. És hogy te zsidó vagy, és férfi vagy, és rabbi vagy, én meg egy asszony vagyok, és szamáriai. Igen, ez a fölszín, de mi van mélyebben? Erről szeretnék néhány szót szólni. Az első gondolat, hogy van bennünk sokszor egy sok-sok nemzedékről, generációk hosszú sorából származó és fakadó késztetés, hogy ránézzünk valakikre, vagy valakire, és azt mondjuk, hogy én nekem nincs semmi közöm hozzád. Általában azokra mondjuk azt, hogy semmi közöm nincs hozzád, akiket nem ismerünk. Akik távol vannak tőlünk, akikkel nem tudott kialakulni semmiféle találkozás vagy személyes kapcsolat, de még inkább azt mondjuk, mint ebben a történetben is, valakire, akivel rosszban vagyunk. És éppenséggel, mert hogy nemzedékek örökségéről is szó lehet, azt mondjuk, én éppenséggel veled nem vagyok rosszba, de az apám rosszba volt a te apáddal. Az én nagyapám rosszba volt azokkal, akik olyanok, mint a te nagyapád lehetett. Ez bőven elég. Ez bőven elég ahhoz, hogy azt mondjuk, nem, én nekem hozzá nincs semmi közöm. Mi idegenek vagyunk. Semmi nincs, amire azt tudnám mondani, hogy ez éppenséggel összeköt bennünket. Valami találkozási pont. Lehet, hogy néhány nappal ezelőtt láttatok egy számomra nagyon megrendítő műsort. Zsidó és palesztin szülők csoportokat hoznak létre, hogy egymással találkozzanak. De nem ám csak arról van szó, hogy ezek a szülők egymással találkoznak, hogy a személyes találkozás révén átélhessék azt, hogy nem vagy idegen, hogy van közöm hozzád, még ha eddig azt gondoltam is, évezredes történelmi múlt miatt, hogy nem, hogy te idegen vagy, vagy ellenség, ennél többről van szó. Ugyanis ezek a szülők olyan szülők, akiknek a gyerekét megölték. És ki más is ölte volna meg, mint onnan a másik táborból valaki. És ezek a szülők összejönnek egymással, egyszerűen csak azért, hogy ki elmondja a maga történetét. És itt történt az meg, hogy egy valaki sok évtizede már gyűrte magába a bosszú szomjat és bosszú vágyat, az idegenséget, az ítéletet és mindent, és akkor meggyőzte őt a barátja, gyere el ebbe a körbe. Igen, 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 ott lesznek zsidók lesznek, ott kétség kívül. Te pedig palesztin vagy, így lesz. De olyan zsidók lesznek ott, akiknek a lánya, a fia, kislányként, fiatalemberként meghalt, és nem akárhogy. És akkor végül ráállt ez az édesanyja, hogy elmenjem. És akkor ott megkapta a szót, elmondta a világra szóló fájdalmát. És persze, hogy mondta, megint könnyezett, és hogy fölnézett, azt látta, hogy ő a palesztin asszony, akinek megölték a gyerekét, hogy rá éppenséggel zsidó emberek néznek. És akkor úgy oda dobta nekik, hogy na, hát ehhez akkor most mondjatok valamit. És erre ott az egyik zsidó asszony, akinek szintén megölték a gyerekét, onnan a másik idegen világból, a következőt mondta, kérdezett egyet, és milyen színűek voltak a könnyeid? Amióta sírod a könnyeidet, azok milyen színűek? Az ember könnyének nincsen színe. Ha valaki elveszti a gyerekét, és emiatt megjelennek a könnyei, az itt is olyan, meg ott is olyan. És ő is egy édesanya, aki átélt valamit, és ő is egy édesanya, aki átélt valamit. És amikor meghallotta ez az asszony a másiknak a kérdését, és milyen színűek a könnyeid, akkor egyszer csak szíven ütötte őt valami. Ránézett a másikra, és azt mondta, akkor te nem vagy idegen. Hú, valami most már egészen biztos összekönt bennünket, a könnyeink egész biztosan összekötnek. Ma a te könnyeid is, egy édesanyának a könnyei, meg az enyémek is. Az első dolog, ami aztán a fölszínen, különböző kifogások formájában, ítélkezés és minősítés, és mindenféle más formában jelenik meg, és azt mondatja bennünk és velünk, hogy te idegen vagy, semmi közöm hozzád, ugye miért adnék neked bármit is, az az, hogy a mélyben valami megtanult örökséget hordozunk és cipelünk, ami persze egészen sújt bennünket. Ez az örökség így szól, te idegen vagy, semmi közöm hozzád. És aztán persze a mondatot még lehet, hogy folytatni is tudjuk. Ez az első. Aztán a második, akkor valaki azt mondja, hogy hát de miért pont én? Hát én nem is vagyok jó. Hát te több vagy Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta? Hát én szamáriai vagyok. Hát te pedig zsidó vagy, én nő vagyok, te férfi vagy, te mester vagy, én egy egyszerű nő vagyok. Mikor elkezdünk azon töprengeni, gondolkodni, hogy hát és ki vagyok én, és tulajdonképpen ki vagy te, és az egészből aztán végül azt hozzok ki, hogy ja, hát akkor nem. Ja, hát én akkor azt nem. Hát nézd meg, azt lehetne mondani, hogy él bennünk például sokszor egy nem tudatos gondolat, hát a jó emberek tesznek jót. És akkor van bennem egy vívódás, töprengés, toporgás, hát én nem tartom magam olyan igazán jónak. Ja, hát ha én nem vagyok egy igazán jó ember, akkor hogy tudnék valami jót csinálni? De nagy dolog, mikor rájövünk arra, hogy nem csak a jó emberek tudnak jót tenni. Hogy nem kell addig várni, míg egyszer csak benézek a tükörbe, azt mondom, kétség kívül itt egy igaz, nagyszerű ember van, hát akkor biztos kijön belőle valami jó. Benézel a tükörbe, azt mondod, hát ez most is olyan, mint eddig volt. És ez pont elég. Hogyha a tükörből egy ember néz vissza, az már elég. Az már bőven elég ahhoz, hogy tudjam, akár ki is vagyok, és itt hosszan sorolhatom, hogy ki vagyok, meg ki nem vagyok. Éppenséggel ez nem akadály, hogy tudjak valami jót tenni. Kozma Imre atya jutott eszembe. De gyakran és újból mondja, nem egyszer az életben lettek helyzetek, mikor nagyon gyorsan úgy döntöttem, hogy valami jót meg fogok tenni. És azért döntöttem el nagyon gyorsan, hogy ezt a jót meg fogom tenni, mert tudtam, ha nem döntöm el gyorsan, le fogom magam beszélni róla. És az, ahogyan lebeszéljük magunkat róla, az a felszín. Azt már csak a gondolatainkkal tesszük, ami a mélybe van, az az, hogy fölteszünk kérdéseket, jó, de hát ki is vagyok én? Hát ugye most pont én? Hát lehetetlen, hogy ne lenne más, sokkal jobb, aki sokkal előbb majd megcsinálja, szerintem nekem már nem is fog jutni. Hát az ilyesmit rendes emberek szokták csinálni, olyan nagyon rendes emberek. Hát én meg csak olyan átlagos vagyok. Tehát olyan nagyon átlagos emberek nem szoktak ilyet csinálni. A második gondolat tehát így szól, hogy nem érdemes lebeszélni magunkat arról, hogy valamit tegyünk, vagy valakinek adjunk azért, mert hát, hogy én. Elnézést ezért a történetért. Eszembe jutott, mikor fiatal emberek voltunk, és nagy lelkesültségünkben próbáltunk jót tenni. És akkor jó páran elmentünk egy elfekvőbe, és ott idős embereket füröztöttünk, éveken keresztül, minden héten, 2-3-4 órát erre szántunk. És persze szíven ütött bennünket az, hogy Budapest közepén, hatalmas elfekvőkbe, egyik emelet a másik után, emberek havonta egyszer zuhanyoznak vagy fürdenek. Hát ez szíven ütött minket, és persze akkor előkerült ott mindenféle társaságokban, hogy hát nem jönnél le te is, mert nagyon kevesen vagyunk, hát 3-4 óra az nem lesz elég, és most az, hogy valaki nem havonta, hanem 2 hetente tud fürdeni, hát ez ugyanolyan nyomasztó, mint a havonta tudna. És emlékszem, hogy milyen sok úgynevezett kifogás jelent meg. Nem kifogások ezek, félelem. Félelem, meg benyomások magunkról, hogy nem, hát az ilyesmit, szent emberek szoktak ilyesmit csinálni, hogy jövök én ahhoz, hogy én ilyen jót csináljak. És emlékszem, oda jött hozzám valaki, ez rólam szól, ő jutott volna nekem legutoljára eszembe. És a következőt kérdezte, hogy és tulajdonképpen mit csináltok? És én mondtam neki, hát fogunk egy kedves nénit, kedvesen köszönünk neki, akkor betesszük a kerekesszékbe, elviszük a fürdőszobába, levetkőztetjük, betesszük a kádba, megzuhanyozzuk, akkor utána megmosuk a haját, akkor visszatesszük, betesszük az ágyba, föl a hálóink, betakarjuk. Rám néz, azt mondja, hát ezt én is meg tudom csinálni. Ja, hogy nem segíteni kell valakinek, csak a haját kell megmosni, ja, az megy. Hát hajat én is tudok mosni. Ez akkor a második. Aztán a harmadik, azt mondjuk, na jó, jó, rendben van, de hát nincs miből. Hát honnan, miből? Senki se olyan szegény, hogy ne tudna adni. Nem létezik olyan szegénység. De az biztos, hogy nem egyszer találkozunk valakivel, elvesztette a fiát, a lányát, és megjelenik én bennem biztos egy aggodalom, hogy én nem tudom visszaadni neki. Hát ő azzal jön, hogy az a fájdalma, hogy meghalt valaki, akit szeret. Hát mit tudnék én tenni egy ilyen helyzetben? Van valaki, aki megbetegedett, és nem fog meggyógyulni. Én nem tudom meggyógyítani. És akkor eltelik egy 50 perc, és egyszer csak ez a valaki azt mondja, jaj, de sokat jelentett, hogy meghallgattál. Hogy tulajdonképpen, ami a segítséget jelenti itt, amit lehet adni, azt tudjuk csinálni. Él a fejünkben nagyon sok aggodalom, fantázia, hogy hát nem tudom visszaadni, nem tudom meggyógyítani, mit lehet erre mondani, hát én se tudom, hogy kell ezt megoldani. És az a jó hír, hogy nem is kell nekünk megoldani. Semmi olyat nem kell csinálni, amit nem tudunk csinálni. Abból semmit se kell csinálni. És hogy éppen amit tudunk csinálni, már az olyan lehet, amire a másik ember azt mondja, hű, hát ezt köszönöm. Na ez nekem kapaszkodó volt. Ez tehát a harmadik. És akkor az utolsó gondolat, akkor elkezdjük azt gombolítani magunkban, hogy na jó, jó, de hát én erre nem vagyok alkalmas. Hát volna miből, csak nem vagyok rá képes. Hát én ügyetlen vagyok ehhez. Tegnap találkoztam egy családdal, azt mondja az édesapa, képzeld el, itt van a nagylányunk, 13 éves. Te elég korán igyekeztünk őket nyelvre tanítani, és egyszer csak az édesanya, aki otthon nyelvórákat ad, valami miatt el kellett mennie, nem tudta megtartani az órát, de már nem tudta lemondani se. És emlékszem, hogy édesanya bement a 13 éves lányhoz, azt mondja, Julcsikám, megtartanád az órát? Julcsika azt mondta, igen. Megtartotta a nyelvórát 8-9 éves kisfiúnak, aztán persze akkor nagy bocsánatkérések, ment egyik hét a másik után, egyszer csak a kisrác azt mondja, a Julcsi mikor tart egy következő órát? És a szülők azóta is erről beszélnek, hogy ők tele voltak aggodalom, hát hogy kérhetnék a 13 éves lányunktól, hogy tartson meg egy nyelvórát. De a lány nem volt vele így. Azt mondta, igen. Sokszor küzdünk, küszködünk az alkalmatlanságunk tudatával. Van is benne igazság. Végül is, ha a kereszténységről van szó, akkor biztos. Talán ismeritek ezt a mondást, az utolsó keresztény ember Jézus volt. azóta jó szándékú próbálkozások vannak, kétség kívül, de hát. Ez nyilván azt jelenti, hogy nem is baj, ha az alkalmatlanságunk tudatát nagyon éberen tartjuk magunkban. Hogyha nem fedjük el mindenféle nagy képüsködéssel, meg szerepekkel, de közben pedig nem is bújunk az alkalmatlanságunk mögé, hanem egyszerűen csak tudjuk a magunk gyöngeségét, alkalmatlanságát, és ez bennünket érzékenyé tesz arra, hogy végül is mégiscsak Istenről van szó, és nem rólunk. Kedves ismerősöm elment gyónni, azóta meséli ezt a történetet, és mondta, hogy ő mit nem tudott még megcsinálni, meg még azt se tudta, pedig az is kellett volna, és hát végül az idős papbácsi azt mondja neki, hát olyan sok értékes dolgot csinál maga, kedves fiatal ember, igazán büszke lehet az édesanyja magára, de azért egyet mondanék. De az egyház maga nélkül is megvolt. Ezzel csak azt akarta mondani ennek a láng lelkű fiatal embernek, hogy nem a mi alkalmasságunkon múlik. De azon igen, hogy mi nagyon is tudjuk az alkalmatlanságunkat, és ezért valahogy igyekszünk valaki más szóhoz engedni. Mert végül is erre kaptuk a meghívást.